Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Minden szabad nekem, de nem minden használ című előadás sorozatunkon. Ugye a sorozatunk alcíme, hogyan segít a Biblia a problémáink megoldásában. És a mai alkalommal a viselkedésről, magatartásról fogunk szólni. Öröklött tulajdonságaink uralják az életünket, vagy a szokás hatalma, hogyan formálódik a jellemünk, a személyiségünk. Ezzel a kérdéssel fogunk a mai alkalommal foglalkozni. Ha a címet elolvassuk és végig gondoljuk, beláthatjuk azt, hogy ez egy annyira összetett kérdés, annyira szertágazó kérdés, hogy minden részletével ennek a kérdésnek nem tudunk foglalkozni. Minden vonatkozására lehetetlenség egy óra alatt kitérni. De a legfontosabb dolgokat, a legfontosabb összefüggéseket a Biblia alapján mindenképpen meg fogjuk említeni, és az utána levő beszélgetésben bármelyik részével kapcsolatban, vagy azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amire nem tudtunk idő hiányában kitérni, bármire vissza lehet térni a beszélgetésben, bármilyen kérdést majd fel lehet tenni. Valóban elmondhatjuk, hogy az életünk egyik legnagyobb kérdése ez a téma, amiről ma fogunk szólni. Viselkedés, magatartás kérdés. Tulajdonképpen fölmerül az a kérdés, hogy mi határozza meg az embernek az életét. Mi határozza meg az emberi magatartást, az emberi viselkedést. Nem tudom, hogy szoktak-e ilyet hallani, ilyen felvetést, hogy hát tulajdonképpen én uralom a magam életét. Szabad, független lény vagyok, azt teszek, amit akarok. De vajon tényleg így van, hogy ki áll a kormánynál? Tegyük fel ezt a kérdést. Én magam uralom az életemet, én magam határozom meg azt, hogy mit fogok cselekedni, a tetteimet és a magatartásomat én döntöm el, és ezáltal az egész életemnek az irányvonalát, vagy pedig valaki más. Mondom, nagyon sokan állítják, hogy nem önmaguk. De ugyanakkor nagyon sok embernek van az a tapasztalata, ami azt hiszem mindannyiunk életében ez egy aktuális és már megtapasztalt szomorú helyzet, hogy nagyon sokszor rá kell döbbennünk arra, hogy mégsem mi állunk az életünk kormányánál. Hányszor van úgy, hogy valamit nem akarunk cselekedni, és mégis cselekesszük? Hányszor van úgy, hogy nem akarunk valamilyenek lenni, és mégis olyanok vagyunk? Hányszor szembesülünk azzal, hogy valami más uralja a mi életünket? A múltkor beszéltünk, és a mai alkalommal majd csak utalás szintjén fogunk a múltkori előadásra visszatérni, csak tényleg utalni fogok egy-két vonatkozására, a döntés-választás kérdésére, hogy kinek az uralma alatt állunk. Erre a mai alkalommal majd egy-egy mondat erejéig még vissza fogunk térni, és utalni fogunk rá, de valóban föl kell tennünk ezt a kérdést, hogy kicsoda alakítja az életünket, ki áll az emberi élet kormányánál, mitől függ a mi magatartásunk, mitől függ a mi viselkedésünk, milyen szerepe van az öröklött tényezőknek, a szerzett tényezőknek, lehet-e úrrá lenni, ki tud úrrá lenni az emberi természeten és magatartáson. És hadd mondjam, azért is nagyon fontos kérdés ez, mert az életünket, az örök sorsunkat ez határozza meg, milyenek vagyunk, milyenekké válunk, milyen emberek vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy az Isten az embert az élete, a cselekedetei, a lénye szerint fogja megítélni. És éppen ezért ennél nagyobb kérdés az emberi életben nincs, hogy én milyen emberré válok, milyen az én magatartásom, milyen ember is vagyok tulajdonképpen. Induljunk el a Bibliának az elején, Mózes első könyvében, a következő igéket olvassuk az ember teremtéséről. Mózes első könyve első fejezetének a 26-27. Verse és a 31. verse a következőt mondja. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát Isten az embert az ő képére. Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonyjá teremté őket. Tehát a Biblia arról beszél, hogy Isten az embert a maga képére és a maga hasonlatosságára teremtette. uralkodóvá tette a földön. És emlékszünk a múlt alkalommal szóltunk arról, hogy a bűneset kapcsán ugyan utána ezt az uralmat, amit az embernek az Isten adott, a föld feletti uralmat, mi átjátszottuk a mi ellenségünknek, a sátánnak. De nézzük meg ezek után még a 31. verset is, azt olvassuk, hogy és látta Isten ugye a teremtés után, hogy minden, amit teremtett, imé igen jó. Imé igen jó. És lőn este és lőn reggel, 6. nap. Tehát az Isten az embert tökéletesnek teremtette. Minden tekintetben az ember jó és tökéletes volt. És Isten képűnek, Isten képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Még egy igét szeretnék olvasni, egy igét, amelynek a mondani valója tulajdonképpen megegyezik ezzel az igével, amiről az előbb szóltunk, de olyan költői megfogalmazásban mondja el Dávid ezeket a gondolatokat a 8. Zsoltárban, hogy mindenképpen szeretném felolvasni a 8. Zsoltárnak a 4-től a 7-ig terjedő verseit. A 8. Zsoltár 4-től 7-ig terjedő versei a következőt mondják. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Hiszen kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Milyen gyönyörű költői megfogalmazás. Azt mondja az Istenről Dávid, hogy ő nála kevéssé tette kisebbé az embert. És az ember tisztességgel, dicsőséggel ruházta fel, és valóban az egész föld feletti uralmat az emberre bízta az Úr. De a bűneset kapcsán, amiről a múltkor már szóltunk, az ember ezt az uralmat átjátszotta az ellenségnek, sátánnak, és a bűn az embert mindenestől fogva megrontotta és átjárta. És innen szeretnék a lényeget, a mai témánk lényegét illetően innen szeretnék indulni, hogy a bűneset, az elkövetett bűn az ember életében nem csak egy kis folt, egy kis aprócska hiba, egy kis helytelenség az ember részéről. A bűnnek olyan messze ható következményei vannak, hogy a bűn az egész embert átjárta. Az ember megromlott nem csak a külső cselekedeteiben, hanem a gondolkodásában, az akaratában, a belső lényében, érzelemvilágában, mindenhol sebezhetővé váltunk, az egész ember a bűn eset kapcsán megromlott. Szeretnék olvasni néhány igét ezzel kapcsolatban is, mert nagyon fontos, hogy ezeket az igéket lássuk, ezeket az igéket komolyan vegyük. A Római Levél 3. fejezet 23. verse, néhány igét fel fogok olvasni. Azt mondja a Római Levél 3. fejezet 23. verse, hogy mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ugye az Isten dicsősége az Isten jellemében nyilvánul meg, és ez az ige azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztek, és hiával vannak az isteni dicsőségnek, amelyre az Isten teremtette az embert. Mindnyájan vétkeztünk. Sőt, a Római Levél 7. fejezet 18. verse meg kimondottan azt mondja, Pál apostol azt mondja, hogy tudom, hogy nem lakik bennem semmi jó. Tudomásul kell vennünk, hogy az ember a bűneset kapcsán elromlott. A bűnnek adtuk át magunkat, és ez az egész emberi lényt átjárta. És van egy másik ige is, amit szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, és higgyék el, hogy muszáj ezeket az igéket felolvasnunk, és ezeket végig gondolnunk, mert ennek a komolyan vétele nélkül nem tud bekövetkezni az ember életében változás. Muszáj ezeket az igéket végig gondolnunk. Ézsaiás könyve első fejezetében, az 5. és a 6. versben a következőt olvassuk. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Innen szeretném igazából a lényeget most olvasni, a gondolatmenetünk szempontjából a lényeget. Azt mondja, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség. csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Gondoljuk végig, azért, hogyha elolvassuk ezt a néhány Biblia verset, azért nem egy gusztusos kép tárul az ember elé, ugye nem egy szép kép. Egy olyan test, amely tele van kelevénnyel, tehát gennyes sebekkel, nem lágyították, nem kezelték, egy elfekélyesedett seb. Ugye nem egy szép látvány. És az ige azt mondja, hogy ember, vedd tudomásul, és a gyógyulásodnak, a megváltozásodnak ez az alapja, hogy megromlottunk, mindannyian ebben az állapotban vagyunk. És a Biblia arról beszél, hogy az igazi változás az ezzel való szembenézés alapján és után tud az ember életébe beköszönni. Most erre föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy hát nehéz dolog ezt elismerni. Hát nehéz dolog elismerni. Hát ismerjük el. Ez a legnehezebb dolog. Hányszor és hányszor beszélgettem emberekkel, és ott van mindannyiunkban valahol legmélyen az, hogy de hát azért csak van valami jó bennünk. Hát nem igaz az, hogy teljesen rosszak vagyunk. Hát annyi jó van az emberben. Jó, lehet, hogy ez is rossz, az is rossz, de hát nem létezik, hogy ennyire rossz lenne az ember. Hadd mondjuk ki, a Biblia minden szempontból az igazat mondja el nekünk. Igen, ilyenek vagyunk. És erre akkor azt lehetne mondani, hogy de hát nincs bennünk jó, de igen, van bennünk jó is. De azt majd látni fogjuk, hogy és milyen módon van az emberben a jó. Az ember önmagától, csak is az önzésre és a rosszra képes, a bűneset miatt. Mert uralkodót váltottunk, mert az Isten helyett a rossznak rendeltük alá magunkat. És hadd mondjam, szembe kell nekünk ezzel nézni. És azt mondtuk, hogy az embernek mindene megromlott, a benseje, a külső magatartása, az érzelemvilága, az gondolkodásmódja, minden megváltozott. De ahhoz, hogy a magatartásunkról, a viselkedésünkről tudjunk egyáltalán beszélni, illetve ennek a változásáról, és hogy mi határozza meg a mi cselekedeteinket, ugye erről szól a mai előadás, ehhez meg kell néznünk azt, hogy a cselekedetek honnan származnak. Mitől függ az, hogy én hogy fogok cselekedni? Máté evangéliumában Jézus valami nagyon különöset mond. Máté evangélium a 15. fejezetének a 19. versében Jézus a következőt mondja. Nagyon elgondolkodtató ige. Azt mondja, hogy mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. A szív. A Biblia sokszor említi a szívet. Mit jelent a szív fogalma a Bibliában? A belső lényünk. A belső lényünk, akik vagyunk, a belső világunk, tehát az ember maga belülről, ugye, gondolataival, érzelmeivel együtt, ugye az embernek a belső lénye. És azt mondja, hogy a gonosz cselekedetek, a rossz cselekedetek, azok onnan bentről, a szívből származnak. Tehát én nem azért fogok egy rosszat megtenni, nem azért fogok rosszat cselekedni, azért, mert valami külső tényező engem erre késztetett. Persze nyilván annak is szerepe van, de ha én belülről nem vagyok romlott, akkor a cselekedeteim nem lesznek romlottak, a körülmények hatására sem. Ha az én szívem belülről romlott, és helytelen, rossz állapotban vagy, mert mindjárt ki fogunk erre térni, hogy milyen meg hogy, akkor a cselekedetekben is ez nyilvánvalóvá lesz. Azt mondja, hogy belülről, az embernek a szívéből származnak mindezek. A 12. fejezet 35. versét is nézzük meg. Máté evangélium a 12. fejezet 35. verse. Jézus ezt mondja, hogy a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elől a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Tehát a Biblia egyértelműen arról beszél, hogy a mi szívünk állapota, a mi belső emberünknek a miensége határozza meg azt, hogy a cselekedeteink, a magatartásunk milyen lesz. De nézzük meg, hogy erről a belső emberről mit mond a Szentírás. Jeremiás könyve a szívről, a belső emberről. Jeremiás könyve 17. fejezetének a 9. verse a következőt mondja: csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Ha most föltenném azt a kérdést, és egy beszélgető formában lennénk, hogy ismerjük-e a saját szívünket, ismerjük-e, hogy milyenek vagyunk belülről, vajon mit mondanánk rá? Én nagyon sokszor hallottam ilyet emberektől, hogy hát persze, hogy ismerem magam, hát ki ne ismerne engem, ha nem én önmagamat, hát magamat ismerem a legjobban. De hadd mondjam, hogy higgyük el az igének, hogy nem ismerjük igazából magunkat. Nem tudom, hogy fordult elő már az életben velünk ilyen, hogy valami történt, és egy olyan reakciót váltott ki belőlünk valami, amitől magunk is meglepődtünk, hogy ez én voltam. Nem is akartam ilyen lenni, ez én voltam. Márpedig én voltam, nem más cselekedte helyettem, én nyilvánultam meg így vagy úgy. Miért? Az ember nem veszi komolyan ezt, amiről az előbb beszéltünk, hogy a bűneset kapcsán megromlott az egész ember. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ilyen az embernek a vele született természete. És itt jön ez a szó, két fogalmat fogunk bevezetni a mai alkalommal, azaz kettőről fogunk beszélni, és élesen el kell választani egymástól az emberi természetet és az emberi jellemet. A természet az, amivel minden ember születik. Ugye hányszor mondjuk, hogy ennek az embernek rossz természete van, vagy a másiknak jó természete van. A természet az, amit a mi szüleinktől örököltünk. Sőt, nem csak a szüleinktől, hanem a mi felmenőinktől. Gondoljunk bele abba, hogy hányszor van az egy-egy családon belül, hogy a nagypapának, vagy a dédnagypapának, vagy a nagymamának a tulajdonsága az unokákban ütközik ki. Hányszor van az nem csak a közvetlen szülői öröklés, hanem ugye a felmenőkön keresztül mennyi mindent tud az ember örökölni. És hadd mondjam, hogy ezek között vannak jó dolgok is. Van, akiknek vannak bizony, sőt, mindenkinek van valamilyen szempontból jó vonása is, jó természetet is lehet bizonyos értelemben örökölni. De alapvetően a bűnre hajló természetet örökli mindenki. Sok-sok rossz vonással is, és mindenki minden vonatkozásban a rosszra, a bűnre hajló természettel születik a világon. Ezt egyértelműen tanítja a Szentírás. Nincs ember, de egyébként nézzük meg például a kisgyerekeket is. Nézzük meg a gyerek, aki még nem tudatos lény, tehát egész kicsi korban is. Figyeljük meg, hogy mennyire hajlamos az emberi szív már kiskorban is a rosszra, az engedetlenségre, az önzésre, pedig még nem tudatos sokszor a gyereknek a cselekvése. De ott van az emberben a rosszra hajló, a bűnre hajló természet. És ezért figyelmeztet bennünket az ige, hogy ember vigyázz, mert ilyenek vagyunk mindannyian. De azt is el kell, hogy mondjuk, és nagyon komolyan kell ezzel is számolnunk, hogy az emberi természetet, illetve hogy milyen az ember, az Isten nélküli ember, mondjuk ezt ki, a természetes ember, inkább így fogalmazunk, a természetes ember, azért ezt nagyon nagy mértékben a születési adottságokon túlmenően nagyon sok tekintetben befolyásolja az embernek a környezete, milyen környezetben élünk, a gyermekkornak a benyomásai, a neveltetése az embernek. Az ember rengetegféle magatartásformát lát maga körül, és ez mind-mind hat az emberre, és a személyiségünket, az egyéniségünket alakítja. Tehát ezek a dolgok is döntően befolyásolják az emberi magatartást, az emberi viselkedést. De nézzük meg ezek után, hogy mi is az, hogy jellem. Mert ugye ezt mondtuk, hogy ez az embernek ilyen a természete, a születésénél fogva való, természete, de mi is az, hogy jellem. A Biblia egyértelműen arról beszél, hogy a jellem az ember tudatos választása következtében alakul ki. Minden ember szabadnak születik a szónak abban az értelmében, hogy szabad akaratú lényekként teremtett bennünket az Isten, és mindannyiunk elé a választásnak, a döntésnek a szabadságát adta. Mindannyian választhatjuk a jót is, és a rosszat is. És az ember életében, amikor jön bizonyos élethelyzet, és minden cselekedet előtt, az Isten késztet a lelkiismeretünkön keresztül a jóra, ami ellenségünk pedig késztet a rosszra. És az ember döntése és választása határozza meg azt, hogy mit fog cselekedni. És az emberi cselekedet, ha valamit elkövetek, és nem tudom, hogy megfigyeltük-e ezt már az életben, és nagyon érdekes az embernek önmagát megfigyelni, ha az ember valamilyen cselekedetet többször elkövet, egy idő után az ember életében szokássá válik. És a szokás jellemmé rögzül az emberben. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen tapasztalatunk, vannak ilyen mondások is, hogy ugye csak az első hazugság nehéz. Ugye utána a többi már könnyebben megy. Tehát amikor valamit elkezdünk cselekedni, valamit teszünk, második alkalommal már könnyebben fogjuk megcselekedni, utána még könnyebben, és egy idő után, ha rendszeresen a rossz mellett döntünk, rendszeresen, de ugyanez igaz a jóra is egyébként, tehát oda-vissza igaz ez, egy idő után sokkal könnyebben elkövetjük, ugye most csak éppen a rosszról beszélünk, egy idő után sokkal könnyebben elkövetjük a rosszat, könnyebben elkövetjük, amit már többször elkövettünk, szokássá válik, és a szokás az ember életében szinte megkötöző erővel tud jelentkezni. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e magunkon a szokásnak az erejét és a hatalmát. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e. Olyan érdekes, például, és elnézést most a férfiaktól elnézést kérek, és tényleg elnézést kérek, most csak a nők figyeljenek ide, a férfiaknak most nem kell ide figyelni. A múltkor megkérdezte tőlem valaki, és teljesen megdöbbentem, azt kérdezte tőlem, hogyha én egy harisnyanadrágot fölhúzok, melyik lábammal kezdem. Én először nem is értettem a kérdést, és fogalmam nem volt arról, hogy mit kérdez, mert mondtam, fogalmam nincs. És utána valamelyik nap eszembe jutott a kérdés, amikor öltözködtem, és rájöttem, hogy így, tényleg. És utána elkezdtem gondolkodni rajta, hogy tényleg a másikkal hogy megy? És nagyon nem álltam rá, nagyon nem álltam rá. Már elnézést, hogy ezt az apróságot mondom, de annyira megdöbbentem, és ezt csak azért mondom, mert számomra volt ez egy annyira megdöbbentő valami, hogy az ember bizonyos szokásokat beleivódik az emberbe, észre se vesszük már egy idő után, de a szokások alakítják az embernek az életét. Például, vagy csak nézzük meg egy háziasszonyt például. Valamit csinál, vannak mozdulatok, vannak dolgok, amiket évek óta rendszeresen úgy csinál, tud az ember könnyen változtatni azon? Hát nem lehetne azt mondani, hogy hát egy aprósága, hogy szeretelem ezt vagy azt, hát változtassunk rajta, hát miből állna úgy tenni? Nem. Az embernek úgy áll kézre, miért? Mert hozzászoktunk. Most gondoljunk bele abba, hogy ha ezekben a dolgokban ez így van, mennyire így van nagyobb horderejű kérdésekben, minden tekintetben. A szokás, a rendszeresen ismételt cselekvés hatalommal bír az ember életében. És gondoljunk bele, hogy a rossz is. Ha a rosszat megszokom, szokásommá válik a helytelen irányban való döntés, és a rossznak a cselekvése megkötöző erővel tud az ember életében jelen lenni. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni egy igét Jeremiás könyvéből, a 13. fejezet 23. versében. Jeremiás könyve 13. fejezet 23. verse a következőt mondja. Nagyon érdekes, igen, figyeljük meg. Elváltoztathatja Éva bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát. Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Figyeljük meg ezt az igét. Azt mondja, hogy a szerecsen, ugye a sötét bőrű, meg tudja-e változtatni a bőre színét? Nem. A párduc tud-e változtatni azon, hogy foltos? Nem tud rajta változtatni. Azt mondja, ugyanilyen erővel mi sem tudunk emberileg a megrögzött, belénk ivódott rosszon, cselekvési formákon, magatartás formákon változtatni. Annyira tudunk csak, ahogy a szerecsen a bőrét meg tudja változtatni, vagy a párduc az ő foltosságát. Igen, éppen ezért van az emberi életben, hogy amivel kezdtük a mai alkalmat, hogy amikor az ember egy idő után ráeszmél arra, hogy nem így akarok élni, nem ezt akarom cselekedni, az ember egy idő után rájön arra, hogy nagyon nehéz ebből a fogságból szabadulni. Szeretnék egy igét olvasni a Római Levél 7. fejezet 15. verséből. A Római Levél 7. fejezet 15. verse a következőt mondja. A Római Levél 7. fejezet 15. verse ezt mondja. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Nem egy elgondolkodtató ige? Nem azt cselekszem, amit szeretnék, amit akarok, hanem amit gyűlölök. Voltunk már így, hogy tudom, hogy nem helyes ez vagy az a megnyilvánulásom, vagy ez vagy az a cselekedetem, és mégis újból ugyanazt teszem, újból ugyanezt teszem. Igen, az ember sajnos magától képtelen a szabadulásra, belekerültünk ebbe a csapdába a bűneset kapcsán, és éppen ezért nagyon nehéz, sőt, emberileg, majd elmondjuk, hogy miért is, nem lehet ebből kitörni. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, az emberi életnek egy egész különleges jellegzetességét. Olyan sokszor lehet azt látni embereknél, gyerekeknél, főleg fiataloknál, hogy valaki nevelkedik egy családban, és nem tudom, hogy azért megfigyeltük-e, hogy a gyerekeknek azért nagyon fejlett az igazságérzete. Szóval azért gyerekkorban az igazságérzet az nagyon fejlett. És hányszor látja a gyerek a szülőnek a helytelen magatartását, amikor igazságtalan, nem jó, nem helyesen viselkedik. Hányszor van az, amikor a gyerek már tudatosan gondolkodik, és azt mondja, hogy ha én felnőtt leszek, én biztos, hogy nem így fogom csinálni. Szenved a szülő magatartásától a gyerek, mert látja, hogy nem jó. És az életben sokszor mit látunk? Amikor felnő az a gyerek, ugyanúgy bánik a férjével, vagy a feleségével, vagy ugyanolyan megnyilvánulások lesznek benne, amíg gyerekkorában élesen ott voltak a tekintete előtt, hogy nem helyesek. Mert a szokás, a neveltetés, ő is elkövetett hasonló dolgokat, belé is beleivódott. Igen, a természetéből neki is fakad az. Igen, az ember sokszor azt cselekszi, amit gyűlöl az értelmével, mert szinte rabságként vannak bennünk a rossz cselekvési formák. De ezek után, ennyi negatív hír után szeretnék rátérni a jó hírre, és ezek után végig már csak a jó dolgokkal fogunk foglalkozni. De muszáj nekünk ezekkel szembenézni, mert különben a változtatásnak és a változásnak a lehetősége sincs a kezünkben, hogyha ezzel igazából nem szembesülünk. Tehát mi a jó hír? Hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a mi emberi rossz természetünknek. Nem vagyunk rabságban. Az ember életében a változtatásnak van lehetősége. De hogyan? Az Isten az emberben, minden emberben vágyódást ébreszt a jobb után. Minden emberben kelti a vágyat, hogy nem így, hanem úgy. Megismerteti az embert az ő igéjével. Vagy a lelki ismeretén keresztül meg tudja az embert szólítani. Szóval az ember látja, hogy jó lenne változni. Felébred az emberben a vágy a jobb után. Nem így akarok élni. Változtatni szeretnék. Nagyon sok módon az Úr meg tudja az embert szólítani. És itt van az óriási, hatalmas kegyelem, hogy a választás mindig, minden esetben az emberé. Ha az ember rádöbben arra, hogy magamtól nem tudok megváltozni, magamtól csak a belém ivódott rossz szerint tudok továbbra is cselekedni, a Bibliának, az Istennek, az evangéliuma, a jó hírnek ez a lényege, hogy a legrosszabb jellemmé rögzült vonásból is van szabadulás. Mert az Isten a döntést az én kezembe adta. És amikor az ember rájön arra, hogy magamtól képtelen vagyok, de segítségül hívja az Isten nevét, az Isten az embernek segíteni fog a rossz legyőzésében. De szeretném még egyszer hangsúlyozni, az embernek azt a magasabb rendű erőt, az isteni erőt szükséges segítségül hívnia ahhoz, hogy az ember életében a szokássá érlelődött rosszat le tudja győzni. Szeretném elmondani azt, hogy az ember a következetes jó választásával és az Isten segítségül hívásával a benne, a természetében levő rossz ellenében tud jó jellemet fejleszteni. A bennünk levő szokássá vált, jellemmé vált rossz ellenében tudunk jó jellemvonásokat kifejleszteni, hogyha az Isten nevét segítségül hívjuk. És hadd mondjam, hogy ez sokkal erősebb az emberben, mint a rossz. Szeretném azt elmondani, hogy a legnagyobb örömhír az, hogy egyetlen egy ember nem mondhatja azt, hogy nekem olyan rossz jellemvonásom van, amiből én soha nem fogok tudni megszabadulni. Egyetlen egy ember nem mondhatja ezt. Mert amennyivel nagyobb hatalom Isten sátánnál, annyival erősebb az ő segítő hatalma az ember életében, ami ellenségünk által belénk plántált rossz vonásokkal szemben és felett. Igen, az Isten ereje által az ember minden rossz legyőzéséhez kap erőt. Az isteni erő által. De az Isten nem tiporja el az embernek a szabad akaratát, mert a választás az emberi. Én döntöm el, hogy Uram, én a jót akarom cselekedni, de te látod, hogy magamtól nincs erőm. A te erődet ad, hogy én a jó mellett döntve azt tudjam tenni, amiről az elmémben tudom, hogy az lenne a jó, és azután vágyódom. És az Isten adja az erőt. Az ember megtapasztalhatja azt, hogy le tudja győzni a helytelen magatartást. Azt is, amit ezerszer már elkövettem. A felett is az Isten győzelmet tud adni. És hadd mondjam, ez is ugyanolyan, mint a rosszba való bemenetel. Ugye, hogy az ember, amikor először elköveti, a másik már könnyebb lesz, a harmadik még könnyebb. De hadd mondjam, ugyanez van a jóval is. Ha az Istenbe belekapaszkodva le tudtam győzni a rosszat, és tudtam helyesen tenni egy adott helyzetben, a következő alkalommal könnyebbé válik. Nem lesz küzdelemmentes olyan értelemben, hogy az Istent akkor is segítségül kell hívnom, és állandóan segítségül hívnom, de a Biblia azt mondja, hogy az ember a szívében, a belső emberében meg tud erősödni. A jó jellemvonások kezdenek erősödni az emberben. És az ember úrrá tud az Isten segítségével lenni az összes rossz jellemvonáson és rossz szokáson. De mint ahogy az emberről az előbb elmondtuk, az emberi lényről, hogy törvényszerűen ott van a bűneset kapcsán az emberben az önzésre, a rosszra való hajlam. Nézzük meg, mit mond a Római Levél 8. fejezet 1.-2. verse, hogy lehet ezt felülírni az emberben a helytelen jellemvonásokat, és hogy lehet az Isten által elénk tárt jellemvonásokra eljutni. Nézzük meg a 8. fejezet 1. 2 versét a Római Levélben. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Nézzük meg ezt az igét, milyen hatalmas ige. Azt mondja, hogy Krisztus Jézusban. Ez egy kifejezés a Szentírásban, vele együtt, őt segítségül hívva az életemben. Azt mondja, hogy az ő benne való élet lelkének törvénye megszabadít engem a bűn és a halál törvényétől. A bűn és a halál törvénye valóban törvényként van belénk írva, nem tudunk magunktól ettől megszabadulni. De azt mondja, hogy az ő benne való élet lelkének törvénye, ha benne élek, ha őt hívom állandóan segítségül, felül írja bennem a rosszat, és ad erőt a jónak a választásához. De ezek után nézzük meg az összes gyakorlati lépést, legalábbis sok gyakorlati lépést a Szentírásból, hogy mire kell nekünk odafigyelni, hogy az ember életében valóban ezek a jó jellemvonások beérlelődjenek, mert az Isten segít nekünk. Az ő hatalma végtelen, ez a jó hír. De megvan az embernek a maga része is, azon túlmenően is, hogy segítségül hívjuk az Istennek a nevét. Mindenek előtt szeretnék egy olyan dolgot elmondani, ami mindannyiunkra óriási felelősséget ró, főleg a szülőkre. Most inkább legelsősorban róluk szeretnék szólni. A szülőknek óriási felelőssége és egyben lehetősége is, hogy a gyermekben már egész kiskorban jó szokásokat alakítsanak ki, és ezek a szokások a gyermek életében, amikor már tudatos lények lesznek, jó jellemvonásokká tudnak érlelődni. Tehát az ember életében, ugye a gyerekekkel kapcsolatban, ugye ez egy felelősség, de erről szeretnék egy bibliai igét csak először kívülről megemlíteni, és utána majd néhány biblia verset olvasni is fogunk. Példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, amikor megvénhedik is, nem távozik el attól. Azt mondja, tanítsd a gyermeket. Szokásokat lehet a gyermekben kialakítani, olyan szokásokat, amely az egész életét végig tudja kísérni, tudatos korában jellemmé érlelődnek ezek a kiskorban beléjük plantált szokások. Szeretnék csak egy-két gondolatot megemlíteni. Mennyire fontos, hogy az a gyerek engedelmességre, szófogadásra, tiszteletre legyen szoktatva. Rendre legyen szoktatva, alaposságra. Tehát igenis, hogy kiskorban ezeket el lehet kezdeni a gyerekkel, hogy erre nevelni. És igenis, hogy nagyon nagy segítség a gyereknek a jellemi formálódásában, hogyha ezek a szokások gyerekkorban beivódnak az emberbe. És itt szeretnék a Bibliából egy történetet olvasni, egy olyan történetet, amit ezzel kapcsolatban annyira szeretek, Sámuel első könyve 3. fejezetében. Most nem magát a történetnek a körülményeit és részleteit fogjuk megbeszélni, csak figyeljünk egy történetet, azért olvassunk el, hogy nézzük meg, hogy a Biblia milyen módon mutatja és tárja elénk Sámuel próféta gyermekkorában már az Úrnak szánták, szentelték a szülei, ugye a gyermek Sámuelt. Egész kicsi volt, amikor oda került a főpaphoz, és ott végezte már egész gyermekkorában a főpap mellett a templomi legegyszerűbb szolgálatokat, amelyeket ő kisgyermekként is el tudott végezni. És nézzük meg a Sámuel első könyve 3. fejezet 4. versétől, tehát az első könyv 3. fejezet 4. versétől. Egyszer este van, a főpap már lefeküdt, már amúgy is idős volt, és a 4. verstől olvassuk a történetet. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. És Élihez szaladt, Éli volt a főpap. Ugye ez az idős ember, aki már ugye aludt ekkor. És Élihez szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdt. És szólította az Úr ismét Sámuel. Sámuel pedig felkelvént Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Álljunk meg egy pillanatra. Másodszor is előfordul. Utána majd azt fogjuk olvasni, hogy harmadszor is előfordul, mi mit tennénk egy gyerek, mit tesz általában ilyenkor, vagy mit tennénk. Már kétszer hiába hívtak engem. Nézzük meg, olvassuk a 7. verstől. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentette ki néki az Úr, nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. Tehát az Úr szólította ekkor, de ő azt hitte, hogy a főpap szólítja. És szólította az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdt az ő helyére. De nézzük meg ezt a történetet, egy kisgyermek szokásává vált, hogy engedelmeskedik, szólítják meg, tisztelettel felel, fölkeltik álmából, fölébred álmából, imhol vagyok, szólítottál engem. Igen, egy gyermekben, már kiskorban ki lehet alakítani a szokást, és azt mondja, hogy amikor még megvénhedik is, el nem távozik attól, és mondom, felnőtt korában jellemmé érlelődik ez. De azért álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném azt elmondani, hogy nem törvényszerű sajnos, mert a jó dolgok is az ember rossz választása következtében elromolhatnak. Tehát a szülői nevelés sem garancia arra, a Bibliában is vannak példák, amikor például egy iker gyermek, Jákob és Ézsau. Az egyik ilyen lesz, a másik olyan lesz. Tehát ez még nem törvényszerű, hogy akkor olyanná fog válni az az ember, de óriási segítséget tud jelenteni kiskortól kezdve a szokások, a helyes szokások kialakítása, az engedelmességre való nevelés. Menjünk tovább a másik dologhoz, amit már kisgyermek, serdülő, felnőtt, idős, mindenki egyaránt meg kell, hogy szívleljen. És nézzük meg Lukács evangélium a 16. fejezete 10. versében ezt a második nagyon gyakorlati tanácsot, hogy olvassuk. Lukács evangéliuma 16. fejezet 10. verse a következőt mondja. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Mit mond Jézus? Aki a kevesen hű, a sokon is az lesz. És aki hamis a kevesen, azon is az lesz. Mit jelent ez az ige? Ha az élet apró, kis jelentőségű dolgaiban nem cselekszek az isteni elvárás szerint helyesen, nem cselekszem jót, hanem hamis vagyok, helytelenül végzem, rosszul végzem az élet apró kis dolgait, akkor a nagyobb dolgokban is ugyanez a szokás, jellemvonás fog megnyilvánulni. Az apró dolgok, és itt szeretném mindannyiunk figyelmét felhívni, az emberi életet, a jellemünket nem a legnagyobb horderejű kérdések fogják eldönteni, hanem mint ahogy egy épület felépül, miből épül föl egy épület, mind meg annyi apró téglából. Így van az emberi jellem is. Ezek fogják majd végső soron meghatározni, hogy milyen lesz az az épület készen. Miket építek bele az én épületembe? Apró dolgok, amiknek nem tulajdonítunk sokszor jelentőséget. De ha az ember hanyag az apró dolgokban, ó, hát ez csak olyan apróság volt, ez mindegy, hogy hogy tettem le, hogy csináltam. Ugyan ez fog majd érződni a nagyobb dolgokban. A még nagyobb dolgokban nem tud az ember akkor már szinte változtatni, illetve az Isten erejével mindig, de szokássá válik az ember életében a helytelen dolog, az apró dolgokban, és ugyanígy a jó dolgokban is. És nézzük meg a 11-12. Verset még ugyanitt, nagyon érdekes dolgot mond Jézus, ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tietek? Milyen érdekes hamis mammon, ugye most ebbe sem megyünk bele részletesen, a lényeg az, hogy a 11-12-t vetítsd föl egyszerre, légy szíves. Tehát ami a lényeg ebben, hogyha az e világi dolgokon, ugye, egy bálványisten, ugye ez a mammon, tehát hogyha ennek, tehát hogyha itt a pénz istenén, ugye, tehát nem tudunk hűséggel bánni a földi életben, ami javainkkal, akkor az örökké való javakat kibízná ránk. Ha itt ebben a földi életben nem tudunk hűséggel bánni azzal, amit az Isten ránk bízott itt a földi életben, az örökké való kincseket, az örök életben hogy tudná a mi kezeinkre bízni? Azt is elherdálnánk, nem tudnánk vele bánni. Itt kell a földön ezekben a dolgokban megtanulnunk. És olyan érdekes azt mondja, és ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Mit jelent ez? Hadd kérdezzem, általában mi emberek hogy vagyunk, ha kölcsön kapunk valakitől valamit, azzal hogy bánunk? Jobban vigyázunk rá, nem? Mert nem az enyém, azért igyekszem vele jobban bánni. De mit mond? Ha a máséval nem bánok jól, akkor a sajátommal majd hogy fogjak bánni? Akkor azzal még rosszabbul fogok bánni. Tehát az ember jellemévé tud válni a rossz, a helytelen, az apróbb dolgokban, a kisebb jelentőségű dolgokban, és ugyanazt fog megnyilvánulni az élet nagyobb horderejű kérdéseiben is. Tehát bármit teszünk, szokássá jellemé válik. A harmadik gyakorlati szempont. Az embert nem csak gyerekkorban, hanem felnőtt korban is a környezeti hatások hihetetlen mértékig befolyásolni tudják. Amit az ember beenged a gondolataiba, amivel az ember foglalkozik, az át fogja alakítani az embernek a belső világát, és azt mondtuk, hogy az ember belsejéből, a szívéből fakadnak a cselekedetek. Szeretném megkérdezni, hogy hallottunk-e már ilyen érvelést ebben az életben, hogy én megnézhetek akármilyen filmet, horror, ez az amaz, brutalitás, engem úgyse érdekel, rám úgysem hat. Vagy bármilyen rossz dolgot, én megnézem, én úgysem fogok olyanná válni. Hallottunk már ilyen érvelést emberek részéről. Jobb könyvében azt olvassuk, csak egy ige, Jobb könyve 31. fejezet, egy nagyon egyszerű ige, Jobb a következőt mondja. Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Mit mond? Szövetségre léptem szemeimmel. Nem fogom nézegetni az idegen asszonyokat. Nem fogom azt mondani, hogy én csak nézegetem, úgysem fog rám ez hatással tenni. Azt mondja, szövetségre léptem szemeimmel. Nem fogok rá ügyelni, nem is fogok oda tekinteni. Mit mond a Filippi levél 4. fejezet 8. verse? Nézzük meg. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetének a 8. versében a következőt mondja. A Filippi levél 4. fejezet 8. verse. Hatalmas tanács mindannyiunk számára. Továbbá, atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amit az ember néz, amivel foglalkozik, amit beenged a szívébe, hiába mondom azt, hogy én nem leszek olyan, csak megnézem, csak hallgatom, olyanná fog egy idő után válni. Az ember hasonul hozzá, változik az ember, szemlélés által változunk el. Amit nézünk, amit figyelünk, olyanokká válunk egy idő után. Tudomásul kell venni, nem vonatkoztathatunk el, nem mondhatjuk, hogy ránk ez nincs hatással. Igenis, hogy hatással van ránk. Megint csak egy példát szeretnék a saját életemből mondani, és a Jóisten kegyelméből nem lépek erre az útra, és kérem is, hogy soha ne is lépek erre az útra, csak hogy az ember mennyire tud valahogy változni bizonyos értelemben, és a rossz azért milyen módon hat az emberre, még ilyen körülmények között is, mindjárt elmondom. Gyerekkorom óta így nevelkedtem, hogy a csúnya beszéd és a káromkodás az abszolút idegen tőlem. Szóval az olyan, hogy az borzasztó. És bizony, amikor az ember bekerül munkahelyre, és az ember egy idő után azt hallja, hogy szinte más szavak nincsenek is, mint olyan szavak, amik borzalmasak, legalábbis szerintem. Amikor az ember először hallja, azt hiszi, hogy ki kell futni a világból, jaj, de borzasztó. De vajon mi történik velünk egy év, két év, öt év múltán? Ugyanúgy fölborzolja a kedélyünket, hogyha hallunk egy csúnya szót? Az ember szinte hozzászokik. Most ezzel nem azt akarom mondani, tehát ugye is vannak hatások, amik elől nem tud az ember elfutni, mert ugye bizonyos közegben élünk, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy az emberre hat, akármilyen módon is hat. Éppen ezért tudatosan, ha csak lehet, ne tegyük ki magunkat olyannak, hogy olyat nézünk, olyat olvasunk, amely rombol, amely nem építő, mert az ember egy idő után olyanná válik. Ha az ember rengeteg kegyetlenséget néz a tévében, egy idő után érzéketlenné fog válni az emberi nyomorúsággal és szenvedéssel szemben. Kimutatások vannak, felméréseket végeztek, hogy az ember magatartását hogy befolyásolja a szemlélt dolog. Igen, ezért mondja a Szentírás, óv bennünket attól, hogy vigyázzunk, hogy mit engedünk be a szemünkön, a fülünkön keresztül, az érzékszerveinken keresztül, mit engedünk be a szívünkbe, mert olyanná fogunk válni. El tudja az embernek a jellemét torzítani. A következő, a 4. pont, amit szeretnék megemlíteni, nagyon-nagyon fontos pont. A Biblia arról beszél az 51. Zsoltár 9. versében. A Biblia arról beszél, Dávidnak ez egy csodálatos imádsága, egy nagyon komoly és súlyos bűne után, mert rádöbbent arra, hogy paráznaságot, gyilkosságot követett el, Dávid nagyon súlyos bűnt követett el, és utána a következőt kéri Istentől, nagyon elgondolkodtató ez a kérése. Az 51. Zsoltár 9 és 12. versében a következőt mondja. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. A 12. vers. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mit kér? Nem csak azt kéri, hogy Uram, adjad, hogy többet ne kövessem el azt a rosszat, hanem mit kér? Tiszta szívet teremts bennem, a bensőmet teremtsd újjá. Mert mit mondtunk? Belülről indul ki minden élet. És az ember a saját maga szívét nem tudja megváltoztatni. Hadd mondjam, az akaraterőnek, az emberi akaraterőnek óriási szerepe van. Akaraterővel sok mindent meg tudunk csinálni. És ez így van. Emberi akaraterő nagyon sok mindenre képes, de egy valamire teljesen elégtelen, hogy az ember szívét, bensejét, érzéseit, gondolkodását megváltoztassa. A külső akaraterő arra jó, hogy ideig, óráig bizonyos dolgokat tudok cselekedni, bizonyos formát fent tudok tartani. De igazából jellemmé, jellemben igazzá válni, jóvá válni, csak is úgy tudok, hogyha az Isten a szívemet megtisztítja, és a megtisztított, újjáteremtett, a teremtő hatalma által újjáteremtett szívből fognak majd fakadni a helyes, igaz és jó cselekedetek. És olyan szép az ígéret, Ezékiel könyve 11. fejezet, 19 és 20. versében, Ezékiel könyve 11. fejezet, 19 és 20. versében a következőt olvassuk. És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik 20 szívet, hogy az én végzéseimben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem, és én leszek nékik Istenük. Mit mond? Eltávolítja, tehát újjá teremti az ember szívét. Ugye itt jelképesen fogalmazva a kőszív helyett 20 szívet ad az Isten az embernek. Szeretnék itt megállni, még egy-két gondolatot röviden szeretnék elmondani, de muszáj még itt megállni egy gondolat erejéig. Ha nem így történik az emberben a változás, nem az Isten teremti az ember szívét újjá, nem őt kérem, hogy egy megtisztult szívből fakadhassanak az életemben a jó cselekedetek, akkor az ember óriási veszélybe forog. Akkor az ember könnyen válhat farizeussá, könnyen válhat képmutatóvá. Könnyen válhat az ember, elnézést, hogy ezt mondom, karácsonyfa keresztényé vagy hívővé, hogy kívülről vannak ráaggatva cselekedetek, nem belülről term meg az ember, mint egy jó fa, jó gyümölcsöt. De ez pillanatok alatt le tud lepleződni az élet nehéz helyzeteiben. Kiviláglik, hogy igazából csak egy külső függelék, egy külső máz, egy viselkedési forma, de nem szívből fakadó és jellemből fakadó jó cselekedetek vannak az ember életében. Szeretnék az utolsó előtti pontban egy példát, egy bibliai példát megemlíteni, egy nagyon-nagyon meghatározó példát a Bibliában arra vonatkozóan, hogy ez az igazi változás, ugye beszéltünk arról, hogy igazi változás, szívünk mélyéig ható változás, cselekedeteinkben, szokásunkban, jellemünkben való változást igazából Isten képes az ember életében megvalósítani, de hogy ez milyen motiváció alapján jöhet létre az emberben. Nagyon-nagyon fontos, mert majd látni fogjuk, egyetlen egy motiváció van, ami az ember életét meg tudja változtatni, aminek alapján mindezt tudom kérni az Istentől, mindezeket a részemről is, a gyakorlati lépéseket is meg tudom cselekedni, és mindjárt látni fogjuk, hogy ez micsoda. Egész röviden, csak kívülről szeretnék, most igéket nem olvasunk, történetekre csak utalok, csak kívülről említem meg Péternek a történetét. Péter Jézusnak az egyik tanítványa, ugye későbbi apostol, Jézus 3 legközvetlenebb tanítványa közé tartozott. Ez a Péter milyen is volt a természeténél fogva, és milyen jellem fejlődött ki benne. Péter, a későbbi apostol, ő magabízó volt, hirtelen volt, sértődékeny volt. Tehát egész különös jellemvonásai voltak. Tehát olyan jellemvonások, nem különös, bocsánat, hát nagyon sokan vagyunk ilyen jellemvonásúak. Néhány példát, csak 4 példát a Bibliából egész röviden. Egyik alkalommal Jézus elmondja nekik, hogy mi fog vele bekövetkezni, hogy föl kell neki menni Jeruzsálembe, szenvedni kell, meg fog halni. És erre Péter mit mond Jézusnak? Péter elkezdi feddeni Jézust, és azt mondja, mentsen Isten Uram, ez nem eshetik meg te veled. Tehát még Jézust is felülbírálja, hogy hát hogy mondhat ilyet Jézus? Akkor egy másik történet. Jézus a elárultatása előtti estén, ugye az úrvacsorát, amikor beiktatja, megmossa a tanítványok lábait, kezdi mosni a tanítványok lábait, amikor Péterhez ér, érzi, hogy micsoda szégyen, hogy a mester mossa meg az ő lábát. És mit mond a heveskedő Péter, a magabízó Péter? Az én lábamat soha nem mosod meg. Erre Jézus azt mondja neki, hogy ha nem mostak meg, akkor semmi közöd nincs hozzám. Erre mit mond a heveskedő Péter? Akkor ne csak a lábamat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Szóval ilyen volt ez a Péter. Amikor Jézust elfogják a Getsemáné kertben, akkor mit csinál? Indulatában a szabját előkapja, és levágja a szolgának a fülét. Szóval ilyen volt a Péter. Szerette Jézust, szíve mélyéből szerette, de hirtelen, heves, sértődékeny, magabízó ember volt. És Jézus kijelenti neki az este, az utolsó este, amikor együtt vannak Péterrel, hogy ezen az éjszakán háromszor meg fogsz engem tagadni. Péter mit mond rá? Én? Hát soha. Ha az összes többi megtagad, az lehet, de én soha. Ilyen volt ez a Péter. Jellemévé vált mindez a lelkület, mindez a magatartásforma. És nézzük meg, mi történik. Csak egy egész rövid részletet olvasunk el a Lukács evangélium a 22. fejezetből, az evangéliumból. Lukács evangélium a 22. fejezet. Jézus kihallgatása, ugye ott történik az udvarban, és azt olvassuk, nem olvassuk el az egész történetet, hanem Jézust a szolgáló leány, akkor többen ott elkezdik szinte gúnyolni, vagy megjegyzéseket tesznek rá, hogy te is az ő tanítványa vagy, és Péter bizony megtagadja Jézust. És a 60. verstől így olvassuk, mondta pedig Péter, ez már a harmadik ízben való megtagadása, ember, nem tudom, mit mondasz. Ugye, amikor előtte mondják, hogy te is az ő tanítványa vagy. És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint mondta néki, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Mi történt Péterrel? Akit ő mindenek felett szeretett, Jézust. Mégis elárulta. Péter el akarta árulni Jézust. El akarta árulni, dehogy akarta. Ugye így vagyunk mi is, hát dehogy cselekszem ilyet. És mégis azt cselekszem, amiről még gondolatomban sem volt, hogy megcselekedjem, mert ki vagyunk szolgáltatva a család szívnek, az emberi természetnek. Jézus nélkül nem tudunk megállni a próbákban, a nehéz helyzetekben. Pláne nem az ilyen kiélezett helyzetekben. Péter mit mondott? Ő maga, ő megáll, ő dehogy fog ilyet cselekedni. Nem hívta segítségű Jézust, hogy adjon neki erőt, hogy meg tudjon állni. Azt hitte, hogy lesz hatalma önmaga felett, hogy ő áll a kormánynál. Ő fogja majd megmondani, meg meghatározni a cselekvésének az irányát, és ő fogja ugye eldönteni, hogy mit tesz. Hát nem azt tette, hanem azt tette, ami a lehető legnagyobb hiba vagy bűn volt az életében. De hadd kérdezzem meg, Jézus hogy reagált erre? Amikor harmadszor is megtagadja Péter Jézust, mit csinál Jézus? Nézzünk meg. Ezt mit olvasunk, és hátrafordulván az Úr tekintett Péterre. Jézus semmit nem szólt, csak hátrafordult és rátekintett Péterre. De milyen lehetett ez a tekintet? Ebben a tekintetben biztos, hogy nem volt vádolás, nem volt harag, de egy mélységes fájdalom. Péter, te is megtagadsz engem, látod, megtagadtál. És Péter mit csinál? Keservesen zokog, kimegy, és keservesen sír. És hadd mondjam, ez volt Péter életében a fordulópont. Amikor meglátta, hogy minden jó ellenére, amit ő cselekedett, mégsem ő áll az élete kormányánál. És ő nem olyan, ahogy ő magát elgondolta, hogy amilyen. Mert csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt. És keservesen sír. És Jézus mit csinál? Mit tapasztal meg Péter ezek után? Amikor Jézus feltámad, még nem találkoznak Jézussal a tanítványok, de Jézus angyalokon keresztül üzen a tanítványainak, hogy menjetek Galileába, ahogy az Úr mondta korábban, és ott majd találkoztok vele. De nem csak ezt mondja, hogy a tanítványainak mondják meg, hanem Jézus külön üzen Péternek. Azt mondja, Péter, gyere te is el, Péter megtagadta az urat. Milyen érzés lehetett, hogy én megtagadom őt. De Péter üzenérte, gyere Péter, gyere, neked is ott van a helyed a többiek között. Jézus visszafogadja a tanítványok közé. Utána háromszor kérdezi Jézus Pétert, szeretsz engem? Péter válaszol, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Már többé nem heveskedő. Tudta, hogy magától jót nem tud tenni, de az isteni kegyelem Jézus megújító hatalma által tud cselekedni jót, meg tud változni az élete és a jelleme. Igen, szeretném itt összefoglalni, nekünk is először össze kell töretnünk. Kellenek az életünkben önmagunkkal szembeni csalódások. Milyen sokszor kétségbe vagyunk esve, amikor csalódunk önmagunkban. Hadd mondjam, kellenek ezek a csalódások az életünkben, hogy rájöjjünk arra, hogy igazából kik vagyunk mi igazából, és hogy nem tudunk magunktól megváltozni. Kell, hogy összetöressünk. Kell, hogy keservesen sírjunk, mint Péter. Kell, hogy meglássuk, hogy milyenek vagyunk, és kell, hogy felismerjük az Isten szeretetét, és ez a szeretet igaz szeretetre indít bennünket, Isten iránt, Jézus iránt. És hadd mondjam, az iránta érzett szeretet az egyedül, ami az emberi életben a változást el tudja indítani. A szeretet a változásnak az igazi motivációja. Ha én igazából szeretem őt, akkor fogom tudni kérni, hogy ne azt tegyem, ami a rossz, hanem tudjam a jót választani, tudjak igazából szeretni, és azt tenni, amit ő mond nekem, a jót választani. És befejezésül egyetlen egy igeszakaszt szeretnék felolvasni, egy olyan igeszakaszt, hogyha csak ez az egyetlen egy igeszakasz lenne a Szentírásban, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amiről beszéltünk, önmagában ebben is ott van a megoldás, ott van a hatalmas nagy evangélium. Ezékiel könyvéből olvassunk el néhány Biblia verset, a 18. fejezetből, és a következőt olvassuk. Ezékiel könyve 18. fejezet 21-től a 24-ig terjedő verséig. Ezékiel 18, 21-től, 20, először lehet a 21, 22, 23, 24, ha úgy könnyebb, és akkor nem olyan apró. Így olvasom. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen, nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Mehet tovább? És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett cselekszik, nem de éljen éj. Semmi igazságáról, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz. Gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, mellyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Mit mond az ige? Az ige ezt mondja, ezt a felszabadító evangéliumot mondja, hogy az Isten nem aszerint ítéli meg az embert, és az ember örök élete nem attól függ, hogy milyen voltam. Milyenek voltak a cselekedeteim, milyen a természetem, milyen jellemet alakítottam ki a múltban, hanem attól függ az embernek az örök élete, hogy mivé válok, hogy az Isten nekem felkínált kegyelme által választom-e a jót, döntök-e a jó mellett, és jellemet fejlesztek-e az én rossz természetem és rossz jellemem ellenében. Mert ő ehhez minden lehetőséget megad, ahogy az előbb beszéltünk erről. És azt mondja, hogy ha az igaz megtér, minden vétkéből, amit cselekedett, lehet, hogy az egész életét eltékozolta, keresztül kasul meg volt kötözve a bűnnek a köteleivel. De ha a jót választja, az Isten megbocsát minden bűnt, és ha cselekszi a jót, abban jár, és jellemévé válik a jó, azt mondja, semmi rosszról, amit az életében cselekedett, többet emlékezés nem lesz. De ugyanezt mondja a jóról is. Ha valaki ővele jár, a jóban jár, és mégis elfordul ettől, akkor amivé válik az ember, ha jótól elhajol, és rosszá válik, az Isten azt szerint fogja megítélni. És ezek után a 30-tól 32-ig terjedő verseket a lezárásként, ugyanennek a gondolatnak a lezárásaként így olvasom. Ennek okáért mindeniteket az ő utai szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Tehát mit mond? Az ember életében a romlás nem azért fog a végső romlás bekövetkezni, a végső elvettetés, mert bűnöket és gonoszságokat követtünk el, mert rosszat örököltünk, meg rosszat választottunk, meg rossz jellemet fejlesztettünk, nem ezért. Hanem ha megmaradunk a nekünk felkínált lehetőség ellenére a rosszban, ha nem élünk a lehetőséggel, azt mondja, ez az, ami az embernek a végső romlását készíti elő. És fölteszi a kérdést, annyira szép ez a kérdés, és olyan megható. Azt mondja, hogy ugye mondja, hogy vessétek el magatoktól minden vétkeiteket. És azt mondja, hogy miért halnátok meg, ó Izrael háza? Fölteszi ezt a kérdést, miért? Amikor az Isten mindenről gondoskodik, ami az életre szükséges, a megváltozásunkról, a jellemünk megváltozásáról. Miért halnátok akkor meg, amikor élhetnétek, és örökké élhettek? És így zárul le, mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen, térjetek meg azért, és éljetek. Igen, az Isten egyikünkben sem gyönyörködik, ha a rosszban megmaradunk. Az Isten azt akarja mindannyiunkról, hogy éljünk, és örökké éljünk, vele együtt örökké. És ezért kérlel, ezért munkálkodik a lelkiismeretünkön, ezért adja az ő isteni erejének teljességét, hogy szembe tudjunk fordulni a régi cselekedeteinkkel, régi jellemvonásunkkal, hogy győzőkké lehessünk önmagunk felett. És ezt a győzelmet szokásban, cselekedetben, jellemben, ezt a győzelmet kívánom mindannyiunknak önmagunk felett. Köszönöm szépen a figyelmet. Szeretném megkérdezni, hogy kinek van kérdése vagy megjegyzése. Akinek menni kell, szeretettel elbocsátunk mindenkit, ne érezze senki, hogy kötelező, csak akinek kérdése vagy hozzászólása van, bármit lehet kérdezni. Szeretettel, minden jót. És 2 hét múlva folytatódik a sorozat, megint egy olyan témával, ami azt hiszem mindannyiunkat érint, ugye a címe az, hogy a lelkünkben rekedt problémák, a bűntudat, önvád, haragtartás hatása az életünkre. Tehát 2 hét múlva folytatódik ez, és mához 1 hétre pedig Tóth Gábornak az előadása lesz, arra is szeretettel várunk mindenkit.